Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke, az Aréna vendége. Mondta ön, hogy egy eddig nem látott politikai egység alakult ki a budapesti energetikai csúcs on. Ez simíthat valamit a magyar-szlovák viszonyon is?
Magyar-szlovák viszonnyal kapcsolatban is azt hiszem, hogy az elmúlt években volt egy működő együttműködés a magyar politikai erők között, és nem csak itt a magyar belpolitikával, hanem a felvidéki magyarok pártjával is, a magyar koalíció pártjával. Az elmúlt években 2006-tól számoljuk igazán a helyzetet, és igazán azért mondom ezt, mert az azt megelőző időszak mondjuk 98-tól, amikor is egy Zurinda fém nevével fémjelezhető időszakot zártunk le. Voltak vitáink a szlovákokkal, de azt hiszem, hogy azok a viták, azok a jogállamiságnak és a emberi jogoknak és a demokráciának, mondjuk úgy, hogy a keretei között zajlottak le, és eltérő demokráciai értelmezéseknek lehettünk ebben az időszakban a tanúi, amikor mondjuk vitatták a magyar státusztörvénynek a megalapozottságát, vagy az esetben a Benes defétumokkal kapcsolatban zajló vita is ebbe a kategóriába tartozik. 2006-tól elkezdődően azonban fokozatosan egy olyan helyzet alakult ki, amikor már sajnos a demokrácia és az emberi jogoknak az alapvető normáit veszi semmibe a szlovák politika, és vált egy olyan fajta kormánypolitikává a magyar ellenesség, amire azt hiszem, hogy nem volt meglehetősen hosszú idő óta, a rendszerváltozást követő időszak óta példa semmelyik szomszédsági viszonylatunkban. Hadd emlékeztessek a mérföldkövekre, Malina Hedvig, akkor a KMKF-nek az elítélése, a benesi dekrétumoknak a megerősítése, a magyarországi politikai erők, illetőleg a felvidéki Magyar Koalíció pártja együttműködésének egy választási kampány kellős közepén, az európai kampány időszakában, parlamenti vitanap keretében történő kicsontozása és határozatban történő elítélése, és hát kicsúcsosodott a folyamat a nyelvtörvény elfogadásával, és nincs vége a nyelvtörvény elfogadásával ennek a folyamatnak. Én azt hiszem, hogy ebben a helyzetben kitapintható volt egy egyre intenzívebbé váló odafigyelés, együttműködés a magyar politikai erők között, és ha még nem értük el az eredményt, én azt hiszem, hogy összességében az, hogy világossá tettük, hogy elfogadhatatlannak tartjuk ezt a folyamatot, a hungarofóbia ilyen mérvű gerjesztését és a szlovák társadalom lelkének a mérgedését hosszú távon a kétoldalú kapcsolatok ellenható tényezőnek tartjuk, hogy a nyelvtörvénynek semmilyen formája, ami a jelenlegi jogszabállyal rokonságot mutat, nem elfogadható a számunkra. Ezek olyan kérdések, amelyekben a magyar politikusok ma egyet értenek itt a Kárpát-medencében. Nem értettünk egyet a taktika fontos kérdésében, ez a Széchenyi találkozó volt. A Széchenyi találkozót én a magam részéről úgy ítéltem meg, hogy Bajnai Gordon egy nagyon komoly, talán a legkomolyabb nemzetpolitikai hibáját követte el azzal, hogy azt a nyilatkozatot aláírta. Nem a találkozóval. A találkozót azt a magunk részéről abban a helyzetben, amikor komoly nemzetközi nyomás volt Magyarországon, nem lehetett megspórolni. De annak a nyilatkozatnak az aláírása az, azt gondolom, hogy egy nagyon komoly diplomáciai hiba volt. Látható, hogy végül is semmit nem tartottak be a Széchenyi találkozó megállapodásaiból. Úgy fogadták el és úgy léptették hatályba a nyelvtörvényt, hogy semmifajta érdemi konzultációra sem Magyarországnak, sem a felvidéki magyaroknak joga nem volt. Az egyetlen funkciója ennek a találkozónak végül is az volt, hogy egy nagyon komoly nemzetközi nyomás bontakozott már ki Szlovákia ellen. Nagy cikkek komoly nemzetközi orgánumokban láttak napvilágot, hogy elfogadhatatlan, ami zajlik, és a miniszterelnöki találkozó a közös nyilatkozat után ezek egyik pillanatra a másikra ezek a hangok elcsitultak, és azt mondták az Európai Parlamentben is, hogyha ti most megállapodtatok valamiben, akkor milyen alapon várjátok, hogy nemzetközi nyomás alá helyezze a nemzetközi közösség Szlovákiát. Mióta az elmúlt néhány hónapban nyilvánvaló lett, hogy nem hajlandóak egy tapottat sem változtatni a diszkriminatív nyelvtörvényen, újra jelennek meg cikkek, újra megindult ennek a nemzetközi nyomásgyakorlásnak a folyamata. Sokat segített ebben, hogy megjelent az Európai Unió jogi szolgálatának nagyon kritikus véleménye erről a diszkriminatív nyelvtörvényről, és az Európa Tanácsban is meglepő módon partnerre találtunk, hiszen például az Európa Tanács emberi jogi biztosa Hammarberg úr egy nagyon kemény állásfoglalást adott ki a szlovák nyelvtörvény ellen, és zajlik a Velencei Bizottságnak is az Európa Tanács részéről a vizsgálódása. Tehát összességében azt tudom mondani, hogy megint, és még teljesen a kisebbségi főbiztos se írnám le.
Aki azt mondja, hogy nem ellentétes az uniós joggal.
Noha az EBET kisebbségi főbiztosának a véleményével már az Európai Unió jogi szolgálatának a véleménye is szögesen ellentétben van, hiszen az Európai Unió jogi szolgálata véleménye világosá tesz, hogy ez egy diszkriminatív törvény. Tehát, hogyha nem ellenkezik semmifajta nemzetközi normával a szlovák nyelvtörvény, akkor nem lehet egyszerre diszkriminatív. Tehát ez egy nagyon komoly ellentmondás a kisebbségi főbiztosnak a magatartásában. Az ő szerepét is összességében úgy gondolom, hogy be kell kalkulálnunk az elkövetkezendő időszakban. És a nemzetközi nyomást azt fönn kell tartani. Magyarország számára a nyelvtörvény az most már több, mint a nyelvtörvény. Önmagában a nyelvtörvény is nagyon súlyos lenne, hiszen gyakorlatilag a magánéletbe akarja száműzni a anyanyelv használatot, bünteti az anyanyelv használatot ez a törvény. De most már ez a törvény erről a 2006 óta tartó hivatalos, kormányzati rangra emelt magyar ellenességnek a megállításáról szól, ezért azt gondolom, hogy egy kiemelkedő célkitűzése kell legyen a eljövendő magyar kül- és nemzetpolitikának, hogy ne kössön rossz kompromisszumot ezen a területen.
De hogyan kívánják kezelni azt a helyzetet, hogy a győzelemre szintén esélyes Robert Fico és politikai ereje kifejezetten ellenségként tekint a Fideszre, és azt mondja, hogy ha önök alakítanak kormányt, akkor tovább fog romlani a magyar-szlovák viszony.
Nézze, választási kampány van mind a két országban.
De önök mégsem mondják, hogy Robert Fico az önök ellensége?
Én azt hiszem, hogy Robert Fico azért mondja ezt, mert a szlovákiai választási kampánynak a magyar ellenség az része. Magyarországon a szlovák kérdés, az igazán és általában a nemzetpolitika az nem választási kampány téma. Örüljünk egyébként neki, mert lehetne Magyarországon is az. De azt hiszem, hogy ennek mélyebb okai vannak, hogy Magyarországon nem az, Szlovákiában pedig az. És sajnálatos módon ez a retorikai csörtetés, amit a szlovák miniszterelnök produkál, ez nagyon nagy részben azzal függ össze, hogy a Szlotaféle Szlovák Nemzeti Párt már számára is teherré vált, és úgy próbál megszabadulni a Szlovák Nemzeti Párttól, mint jövőbeni szövetségestől, hogy saját maga hasonul hozzá, és a szavazóit próbálja meg elcsábítani, és ezáltal kívánja a Szlovák Nemzeti Párttól való megszólulást elvégezni. Én azt hiszem, hogy ezek a megfontolások a meghatározóak. Természetesen a választási kampányt követő együttműködésnek nem nagyon segít a két ország, illetőleg a két kormány között. Nekünk kell rendelkeznünk egy olyan tervel is, amelyik arra vonatkozik, hogy ha a legfelsőbb szinten nem sikerül enyhülést elérni, attól még legyen a két ország között, a két társadalom között érintkezés, együttműködés. Én például nagyon nagy jelentőséget tulajdonítok a határmenti együttműködésnek, ahol nem csak magyarok érintkeznek magyarokkal, hanem hát nagyon hosszú határszakaszon már sajnos nincs magyar népesség a középső határszakaszra gondolok a felvidéken, vagy nagyon kis számban vannak, tehát a határmenti együttműködés adott esetben egy nagyon fontos eszköze lehet annak, hogy legyen a két ország között, a két nép között, a két kultúra között olyan érintkezés, olyan együttműködés, ami a jövőnek végső soron az alapját jelentheti.
De erre kevesebben fognak figyelni, mint a két miniszterelnök szavaira. Ha Robert Fico retorikai csörtetéssel áll elő, ahogyan mondta, mivel fog előállni Orbán Viktor?
Választási kampányban vagyunk. A választások nagyjából azonos időben fognak lezajlani a két országban. Azt hiszem, hogy Robert Ficónak a választási kampányt megelőző és a választási kampányt követő retorikája az különbözni fog egymástól. Én ezzel a feltételezéssel élek, ezzel a reménnyel élek, és azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen meg fogja majd határozni a magyar kormánynak a mozgásterét.
De addig nyugalomra intenek, és nem válaszolnak erre a hangnemre? Sokan várni fognak egy kemény fellépést.
Hallotta az elmúlt percekben a szavaimat. Úgy gondolom, hogy akkor, amikor nagyon súlyos a magyarság sorsát, helyzetét befolyásoló politikai lépésekre kerül sor, akkor nem hallgathatunk ezeket az álláspontokat, amelyeket most is elmondok. Ezt akkor is majd hangsúlyosan el kell mondanunk, hogyha ezeknek a magyar ellenes jogsérelmeknek a sora bővül. A minap egy olyan javaslattal értek például a Szlovák Nemzeti Párt részéről a Szlovák Nemzeti Tanácsban, hogy egyfajta lojalitási törvényt kellene elfogadni, ami arról szól, hogy az állam összes iskolájában, így a magyar iskolákban is szlovák himnusz énekléssel kellene kezdeni minden héten a tanítást. Egy olyan javaslattal értek, hogy meg kellene vonni adott esetben a önkormányzatoknak a jogát, hogy emlékműveket és szobrokat állítsanak, és ezt központi hatáskörbe kéne helyezni, és ugye tudunk a Cyril és Metód ügyében nagyon komoly nyomásról, amit kifejezetten most már a miniszterelnök provokál Komárom városával szemben. Ezek mind olyan lépések, intézkedések, amelyekkel szemben a magyar külpolitika nem hallgathat. Ebben a helyzetben egy dolgot tartok fontosnak, hogy lehetőség szerint fönn tudjuk tartani a magyar pártpolitikai spektrumnak az egyetértését. Ez úgy tűnik, hogy a jelenlegi állás szerint fenntartható.
Kiviszik az eddiginél jobban az Európai Unió fórumaira a magyar-szlovák viszonyt. Egy hallgatónk velem együtt kérdezi, hogy lehet-e az Európai Unióban olyan jogszabálymódosítást elérni, előidézni, amely világosabban rendezi a Szlovákiában elfogadott belső törvények jogellenességének kérdését?
Én úgy vélem, hogy a elkövetkezendő időszaknak egy nagyon fontos kérdése lesz, hogy elkezdik-e alkalmazni a törvényt. Jelenleg a szlovák politika, azt gondolom bölcsen egyébként, tekintettel itt a választási kampányra mindkét országban, a törvényt azt gyakorlatilag nem alkalmazza. Büntetésre tudtommal nem került sor az elmúlt időszakban. Abban az esetben, hogyha megkezdődik a törvénynek az alkalmazása, akkor azt gondolom, hogy szerteágazó lehetőségek fognak majd megnyílni a jogorvoslatra vonatkozóan is, mert ezek a jogszabályok, ezek beleütköznek az Európai Uniónak a normáiba. Fontosnak tartom, hogy a jogi szolgálatnak ez a véleménye, ami nyilvánosságra került, ez hivatalos formát is öltsön. Egyelőre egy nem hivatalos dokumentumként látott ez napvilágot, és nem csupán az Európai Unióra, hanem a Európai Emberi Jogi Bíróságra is lehet számítani, hogy egyfajta bírósági jogalkalmazással befolyásolhatja a diszkriminatív jogszabálynak a jövőjét. Tehát az eszközök már az Európai Unió keretei között is adottak. Fontosnak tartom azt, hogy semmiféleképpen nem szabad e fölött, a jogszabály fölött napirendre térni. Miért? Azért, mert fertőző lesz. Már Ukrajnában is az elmúlt időszakban, reméljük, hogy most az ukrajnai választások azért egy új időszámítást jelenthetnek, de a Szlovákiában elfogadott diszkriminatív nyelvtörvénnyel nagyon rokon jogszabályok, illetőleg rendelkezések születtek meg arról, hogy nem lehet anyanyelven érettségizni, anyanyelven felvételizni, hogy anyanyelven nem lehet kiadványokat megjelentetni, hanem mindennek kétnyelvűnek kell lenni, akár újságoknak is kétnyelvűeknek kell lenni. Tehát a abszurditásnak a sajátossága itt Közép-Európában az az, hogy fertőz. És ezért fontos, hogy az abszurditást azt ne engedjük normalitássá válni.
Emlékszem, az ukrajnai narancsos forradalom idején is beszélgettünk, akkor azt mondta, hogy az akkori magyar kormány későn ébredt. Most visszafelé leng az inga Ukrajnában, úgy tűnik. Mi a Fidesz álláspontja az új ukrán vezetéssel kapcsolatban?
Alapvetően Ukrajna egy rendkívül fontos, legnagyobb szomszédja Magyarországnak. A rendszerváltozás óta Ukrajna vonatkozásában egy nagyon konzekvens magyar politika alakult ki. Ez gyakorlatilag arról szólt, hogy az euróatlanti biztonsági térségnek egy szuverén és életképes Ukrajna rendkívül fontos összetevője. És hogy Magyarországnak ezért a maga eszközeivel tenni kell. Antal József annak idején ennek szellemében ismerte el az elsők között a független Ukrajnát. Nyitottunk elsőként diplomáciai képviseletet egymás országaiban, fővárosaiban, és ezt sorolhatnám. Mind a mai napig, és most itt vagyunk 2010-ben, ennek a szuverén, erős, életképes Ukrajnának a megszületését várjuk. És én azt hiszem, hogy ahogy 4 évvel ezelőtt a narancsos forradalom segítette ennek a Ukrajnának a megszületésének az esélyét, és nem mondom, hogy nem történtek az elmúlt években ebbe az irányba ható lépések, de talán nem kellő számban. Úgy most én úgy vélem, hogy ez a döntés, hogy Janukovics lett Ukrajna elnöke, szolgálhatja ezt a célt. És ezért azt gondolom, hogy nem kell semmifajta pártpolitikai megfontolás alapján elvitatni ezt az esélyt Janukovicstól. Noha nekünk a testvérpártunk, a Fidesznek a testvérpártja az a Júlia Timosenko féle bjut az Európai Néppárt keretei között, de én most úgy gondolom, hogy van esély annak, hogy a megerősödő, talpra álló, öntudatára ébredő Ukrajnának Janukovics elnök nagyon fontos szolgálatokat tehet. És magunk részéről most azt várjuk, hogy képes lesz-e ez az újonnan megválasztott elnök konszolidálni a kormánnyal a kapcsolatát. Ehhez viszont nyilvánvalóan parlamenti többségre is szüksége van. A parlamenti többséghez viszont megfelelő alkut kell kötnie, tehát nem onnan indul, ahonnan akar, és itt az együttműködésnek ugye olyan sok variációja nincsen, valami fajta kiegyezést el kell végeznie. Ha nem tud megegyezni Timosenkóval, akkor meg kell egyeznie Juscsenkóval, és hát azért Juscsenkóiknak eléggé benne volt a keze az elmúlt időszakban abban, hogy egy fajta homogenizációs nacionalista kurzus körvonalai ütötték föl a ukrán belpolitikában fejüket. Nos, én azt hiszem, hogy az az alapvető érdekünk, hogy ez a stabilizáció sikeres legyen, és hogy ez a stabilizáció, ez lehetőség szerint a egyes közösségeknek, nemzeteknek, etnikumoknak az együttélésének a gördülékenyebb tétele mentén történjen meg. Tehát az a fajta hangulatkeltés, ami akár az orosz közösséggel szemben, akár a nemzeti kisebbségekkel szemben az elmúlt egy esztendőben sajnos általánossá vált, ez szűnjön meg. Úgy gondolom, hogy a stabilizációnak ezt az útját fogja tudni járni az új elnök, akkor talán tovább fog tudni haladni azon az úton, amit mi egyébként mindig is támogattunk. Elemi érdekünk, hogy ez az állam, ez működő és életképes állammá váljon a keleti határunkon.
Két kérdésünk maradt az utolsó másfél percre, az egyik az két szóban is megválaszolható, úgy szól, hogy ki lesz a külügyminiszter, a másik pedig, hogy mit terveznek a jelenlegi kinevezettekkel, beleértve a politikai kinevezetteket és a karrierdiplomatákat.
A külügyminiszternek a személyével kapcsolatban Orbán Viktor tudom idézni, aki nagyon világossá tette, hogy a Fideszben egyelőre nem pozíciókat, hanem munkát osztanak. Jelenleg a külügyi területen a felkészülést Martony János irányítja. Az én közreműködésemmel együtt készülünk a jövőre. A személyzeti kérdésre pedig azt tudom mondani, hogy az elmúlt időszakban rendkívül kifogásolható olyan döntések születtek, amelyek adott esetben stratégiai nagykövetségekre küldtek ki indokolatlanul politikai hátséllel embereket. Ezeket a konkrét eseteket, ezeket meg fogjuk vizsgálni. Általános jellegű döntést nyilvánvalóan hozni nem lehet. A döntés az mindig konkrét személyre szabott, de azt, hogy politikai okokból ejtőernyősöket telepít a jelenlegi kormányzat stratégiai külpolitikai pozíciókba, ezt elfogadhatatlannak tartjuk, és nyilvánvalóan ebből fakadóan lépéseket kell majd tennünk. Az esetek megvizsgálása pedig nagyon szakszerű és alapos lesz, és bízom abban, hogy egy olyan magyar diplomáciai kar tud fölállni, amely a 21. században a magyar nemzeti érdeket, a külkapcsolatok építésének a célkitűzését képes lesz szolgálni.
Elnök úr, köszönöm a tájékoztatást!